Hét bagoly. Krúdy Gyula regényét rádióra alkalmazta Rász György. 10. rész. Leonóra elviszi a túlvilágra áldott kezét.
A csengettyű hang élesen sivított fel a törvényszéki hullaház csendjében, mintha sohasem szólalna meg éjszaka, és ő maga is örülne, hogy tennivalóhoz jutott. Csizmás, köpönyegét vállára vetett őr topogott ki a ház belsejéből. Krákogott, köhögött, talán a maga biztatására, amíg a sötét udvaron végigment. Józsiás úr a sűrű hóesésen át olyannak nézte őt, mint valamely más világi embert, aki tulajdonképpen nem tartozik a város lakosságához, a túlvilági diplomáciához van beosztva, és hazája egy nagyon messzi tartomány. Pesten csak éjszaka időzik, hogy hivatalosan átvegye a halottakat. Az előbb még vidám halálmadár komoly, ünnepélyes hangkordozással szólította meg, mintha felsőbb hatóságnál jelentkeznék.
Én vagyok Szelecki. Jó estét kívánok, Gyuszi bácsi.
A másvilági ember kulcsát a kapuba illesztette. Pontosan, hibátlanul, olajozottan fordult a kulcs a zárban, mint egy olyan gépezetben, amely sohasem mondja fel a szolgálatot. Milyen furcsa volna, ha egyszer elveszne ennek a háznak a kulcsa, és a halottak az utcán gyülekeznének. Az iroda, ahová ismerőseinket bevezették, olyan szagú volt, mint valami rendőri őrszoba. A sarokban vaságy állott, ahonnan mogorván ásítozva emelkedett fel egy kővé vált arculatú, ráncos fatuskó. Kemény, kérlelhetetlen vonásai voltak az altisztnek. A halottak őrmestere volt, kemény, katonás, mogorva. Szeleckire csupán egyetlen pillantást vetett. A gazdád még nem küldte el a pipadohányt, amelyet a múltkor megígértél, ezt mondta a tekintete. Végre Szelecki kezében volt a kulcs. Végig nyitotta fel a vasajtót, és vendégeit előre tessékelte. Villamos körték égtek szürke, jéghideg lépcsők felett, a falak nedvesek voltak, mintha a könnyek maradtak volna itt a malterban, amely könnyeket az utolsó látogatók ejtettek. Szelecki hangja visszhangzott, amint a vasajtót behúzta maga után, és odafent hagyta a kemény altisztet.
Tessék, most már helyben is vagyunk. Tessék csak olvasni, éppen 33 lépcső vezet le a föld alá a jeges kemencéhez. A pékit nem tűzben készíti a kenyeret, hanem fagyasztja.
A lépcsőkön komoly, csodálatos némaság. Csak nagy messziségből hangzott valami eleven zaj, valamely különös kopogás, amely néha oly szabályossággal hangzott a mélyből, mintha egy nagy órának járna odalent az ingája, amely órának a mutatólapja ott van valahol Budapest háztetői felett. Szelecki vidorkodott, mintha örvendezett volna, hogy a szerelmes párnak ő mutathatja meg a föld alatti szertartásokat.
A jégdarabok húznak a tepsiben, azok kacognak.
A lépcsőről hosszú folyosóba értek, amely messzire nyúlt a föld alatt. Betonból, cementből építve, mint valamely erősség, amely a halottakat védelmezi a külvilág ellen. Nehéz, nedves csend terjengett a messzi sorban égő villamos körték körül, az öngyilkosok föld alatti korzóján. A fal egyik oldalán bezárt boltok sorakoztak egymás mellett, gondosan leeresztett szürke redőnyökkel, mint akár a párizsi utcai boltok, amikor elhangzott az esti harangszó. Szelecki a bolti sor elejére mutatott.
Ezek mind kiadó lakások éjszakára. Éjjel nem szeretnek messzire menni a folyosókon az embereim, azért hagynak helyet éjszakára a folyosó elején. Isten tudja, még ezek a hullaszállítók is babonásak, vagy csak lusták.
Szelecki elemében érezte magát, cinikus, vakmerő és szemtelen volt. Megdöngette a redőnyöket.
Üres, ez is üres, ez is kiadó. Talán már üldögél valahol a városban a tükör előtt egy nagyságos úr, aki a pisztolyt készíti elő, hogy itt éjszakai kvártét kaphasson. Vagy talán egy asszonyság nézegeti a világító udvar ablakából, hogy milyen mély odalent a sötétség. Az órák ütnek a városban, és minden óraütésre elindul valaki valamerről ebbe a jéghideg fogadóba.
Majd azt a mulatságot találta ki Szelecki, hogy a kezében tartott redőny felhúzó bottal citerázott az üres boltajtókon. de már vége felé járnak a folyosónak. A leeresztett redőnyökön apró fehér cédulák világítottak. Szelecki ünnepélyesen felhúzta a redőnyt, amelyen fehér cédula jelentette, hogy el van foglalva. Sötét, pékkemenceszerű üreg mutatkozott, amelyből a jégdarabok zörgése most már hangosabban hallatszott. A halálmadár benyúlt a kampósbottal, és egy kerekeken járó nagy tepsit húzott ki a sötétségből a világosságra. A négyszögletes plé alkotmányban egy csapzott hajú asszonyság feküdt fejjel kifelé. Rajta volt még vörös-barna szoknyája, kendővel átkötött téli kabátja. Az arcán rémület és szerencsétlenség tükröződött. 50 esztendős lehetett a szegény. A boldogtalan élet mindazon rendjeleit felrakta külsejére, amelyekkel a végzett, a sokat szenvedetteket szokta kitüntetni. Összegörnyedve, fázva feküdt, mintha nagy beteg volna. Józsiás ráhajolt a halottra.
Úgy nézem, mérget ivott, mert a szája nyitva maradt, mintha az utolsó jajkiáltás után nem tudta volna becsukni. Szegény volt, sok álomtalan éjszakája volt, reggel mérgesen ébredt, este kétségbe esve feküdt. Soha sem sütött rá másféle nap, mint a téli, amelyet vörösnek, fénytelennek, boldogtalannak látott. Sokszor sírt egymagában. De hajdanában tán csinos és ifjú volt, és ez mindent pótolt. Most már elkergették őt az élet asztalától.
Legjobb nem találgatni a dolgokat. Ebben a házban is előfordult már, hogy megszólalt egy halott. Az én gazdám, az öreg, minden este az oroszi mulatóba jár azóta, mióta megszólított egy halott.
Szelecki lehúzta a redőnyt, miután visszatolta a tepsit a halottal. Az görögve ment vissza a néma sötétségbe. Szelecki, aki babonás volt, visszanyerte a bátorságát. Kampós bottal felhúzta a következő redőnyt. Itt a jégdarabok csak halkan és ünnepélyesen csörgedeztek.
Na, lássuk a többi pasasérokat. Kinek volt kedve elutazni Pestről egy csúf téli időben? Ez bizonyosan férfi, mert az nehezebben olvad.
Kirántotta a tepsit. Fehér szakállú, igen tisztessége, sőt, város atya arcú úriember gurult ki a villanykörte alá.
Látja, ez hitelképes ember volt.
Valóban úriember lehetett, akinek sokan előre köszöntek az utcán. A mellénye zöld, és üveggombok vannak rajta.
De a barna folt a mellényén.
Ezzel gyorsan visszaküldte az öreg urat a kemence mélységébe. Az utolsó boltajtóhoz értek. Szelecki már unta a mulatságot, immelámmal nyúlt a redőnyhöz. Mormogott.
Mindig ugyanazok feküsznek itt.
A tepsi az ajtóig gurult. Egy nő feküdt a jégdarabok között. Eleinte úgy tűnt fel, mint a varjú a havon. Fekete volt, mint egy gyászjelentés, de később feltűntek rajta a szürke foltok, mintha megkoptak volna a ruhái, megszürkült volna a messziről sötét haja, fakóvá lett volna arca, amely egy darabig úgy világított ki a homályból, mint egy csillag. A hátán feküdt, homloka, amelyről hátra volt simítva csapzott haja, egyenesen, nyíltan, szinte búbánat nélkül tündökölt a magasság felé, mintha ide várná már az égi bírót, akinek cselekedetéért beszámol. Ugyancsak kiemelkedett, egyenes, nemesmetszésű orra, amely gőgösnek, bátornak, sőt, megvetőnek látszott, akár a mártíroké, akik végül nagyon lenézik mindazt, ami a földön történt velük. Ez az arc, amely kijött az üregből, eleinte csak elmosódottnak, kifejezés nélkülinek látszott, mint a halottak arcai, amelyek már nem akarnak se örömet, se bánatot kifejezni. Csak közöny van rajtuk. A nevetők, sírók, kíváncsiak, csak a ma lesújtó jéghideg közöny tapasztalhatják, amelytől megsiklik a hanglétrán a gúnyosnak indult kacagás. Csak némaság van rajtuk, amely örökösebbnek látszik, mint a hó a havasok csúcsán, és amely néma unalomtól elfullad az élők jól előkészített fájdalmas zokogása. Csak hangtalan, Ünnepélyes távozás látszik ez arcokon, amely többé nem enged fel záraiból a legkíváncsibb tekintetre sem. Ilyen volt a fekete nő arca, amikor fehéredni kezdett odakünn a villamos lámpa világosságában. Aztán közelebb jött az arc, és gyermekes, sírós, gyengét fájdalom látszott rajta, amint elmúlt a méltóság teljes távolság, és az arc beállott negyediknek az élők arcai közé. Emberi lett ő is, amint talán a szfinx arculata is megváltozik, ha közelről nézzük őt. Látszott, hogy a szemöldök csodálkozva, meglepetten emelkedik fel a ma rettenet láttára, amelynek kapuja előtt hirtelen találja magát megszokott világa helyett. Bizonyosan valami szörnyűséges látvány volt az, amely az asszony előtt megnyilatkozott, midőn végre elsütötte a revolvert. A homloknak és az orrnak nem volt már ideje megijedni, hiszen ők az elhatározás gyermekei. De az arc egyéb, gyámság alá szoruló részei bizony alaposan mutatták a megszeppenést, az ijedelmet, a keservet, a visszavonhatatlanul elkövetett cselekedet miatt. Így az ajk lepittyett, mintha nagyon nagy sírás, kegyelemkérés, segítséghívást olakodna fel onnan belülről az utolsó percben, mikor már nem lehet segíteni a megtörténten. A fül elsápadt a halál suhintására. Az arcon végig hullámzott az indulat, a fájdalom dagája, mint a tengerparton, és homokdombokat hagyott maga után, amelyeket többé nem tud elsimítani földi kéz. A halánték nagyon elfehéredett, mintha tudtán és akaratán kívül történt volna. A kis kékes bajuszka, amely egykor életteljes és örömes volt a szájszögletek környékén, hirtelen nagyon öreggé válott, mintha már sok esztendeje várt volna arra a napra, hogy kényelmesen, nyugodtan megöregedhessen, hasonlóan a többi korabeli nők hajszálaihoz, amely nőknek már nincs kedvesük, szerelmük, akiknek kedvéért frissen és ifjan kell maradni az arc hajszálainak. Leonóra feküdt az öngyilkosok házában. A keze keresztbe volt téve a mellén, mert nyilván ajándékot kaptak a hullaszállítók. A fekete ruhája lesimítva, cipőjét sem lopták el, és egy kis barna feszület is feküdt a mellén, amely feszületre egykor Józsiást eskedte Leonóra, hogy örökké szeretni fogja. Józsiás eltakarta az arcát. Olyan rettenetes zörejt hallott, mintha a ház omlana össze, pedig csak Szelecki gurította vissza a halottat a helyére. Egy idegen, nem szeretett, szinte gyűlölt kéz mozgott a karja alatt. Áldáska keze volt. Józsiás nem tudta teljes bizonyossággal, hogyan ért a régi arab szürkébe, talán futott az üllő úton, vagy Szelecki és Áldáska vitték karjaikon. Felnyitotta szemét, és szomjas Guszti úr ült előtte, mintha kipödörve lenne szakálla és bajusza. Egy hosszú mondatot intézett hozzá az öreg úr, amelyből Józsiás csak annyit értett, hogy már 3 nap óta keresi őt Leonóra bizonyos levelével. Józsiás leborult az asztalra.